szektor által, ami azt gondolom, hogy egyre fontosabbá válik a magyar emberek számára, hiszen mindenki látja, hogy a gazdaság, a természet, a környezet milyen irányba megy, tehát szükségünk van erre a tudásra, de sokszor nem tudjuk, hogy hogyan kapjuk ezt meg, és abban is biztos vagyok, hogy nem mindenki fog elszaladni Krisna völgybe személyesen, és ez a jó, hogy így a műsorokon és rajtatok keresztül el tudunk jutni egészen távoli zugába az országnak, olyan helyekre, érted, mondjuk Debrecen környékére, ahonnan nem biztos, hogy olyan könnyű azért hirtelen így átautózni Krisna völgybe, és akkor így meg lehet ezt ismerni.
Tudnátok-e mondani egy-két dolgot, hogy mi az, ami ebben a szabad közösségi rádiózásban másmilyen volt, mint a másik kettőben, a kereskedelmiben vagy a nemzeti rádiókban? Tehát mit tudott hozni ez a megszólalásában? Mondjuk te, Péter, már beszéltél, hogy eleve egyrészt a lokalitásra fölhívta a figyelmet, hogy ez kimondottan szembenézett azzal, hogy ő helyben akar valamit elérni. De mi volt a műsorok tartalmában, vagy a megszólalásban, vagy beszéltünk már erről a beszédstílusban, vagy a zenei világban?
Nem a tematika, tehát nem tudnék receptet mondani, hogy így kell kisközösségi rádiót csinálni, és akkor ez biztos bejön ilyen témákat, ilyen zenéket, stb., hanem pontosan ez, hogy ez a váratlanság, tehát ami a beszéd kapcsán is az improvizációról beszéltünk.
Az élő beszédnek a
az élő beszéd kapcsán. Ez az egész rádió egy improvizált jelenség tulajdonképpen ott abban a közegben, és nem fogjuk tudni, hogy mi lesz holnap, és van, amikor érdekesebb, van, amikor nem annyira érdekes, de bármikor bármi történhet. Tehát ez a lényege, hogy élő, és ilyen szempontból kiszámíthatatlan. Hát azért vannak, ugye rendszeres adások vannak, lehet tudni, hogy mire lehet, hogy nagyjából mikor, mire lehet számítani, de hogy mi van benne, tematikusan mi történik benne, az mindig egy kérdés, és ott dől el abban a pillanatban legtöbbször, amikor élőadás van. Azt tudom, hogy a szombathelyi főiskolának volt aztán ilyen hivatalos kérdőíves felmérése, így a rádiózással kapcsolatban, és az jött ki, hogy ott nálunk a helyi emberek döntő többségében a híreket nálunk hallgatták, és nem a Kossuth rádióban. Tehát ez egy... És nem azokat a híreket mondtuk el, hanem ezek szerint olyan híreket mondtunk be, ami ott érdekesebb, mint amit esetleg a Kossuth rádióból tudtak meg.
Túró neked van?
A Fix rádióban voltam, és nagyon jól indult a Fix. Egyterű volt, ez is érdekes volt, tehát a technikai helyiség, a várakozó és a maga a stúdió, vagy a beszélgetés egybe zajlott. Ugye néha ilyen háttérzajok behallatszottak, de ez direkt, ez volt a koncepció, és ez nekem úgy tetszett. A másik a tematika, tehát hogy rengeteg olyan fajta műsor és megszólaló volt, ami mondjuk másút nem nagyon lett volna esélye, csak hogy magamból induljak ki, ugye nekem a fő profilom a szovjet-orosz underground rockzene volt, a Malenki rockot, tehát nem mondom, hogy tömegek álltak sorba, és azóta se, hogy ezt a zenét megismerjék, de sok olyan ember volt, aki mondta, hát én nem is tudta, hogy egyáltalán létezett, hogy rockzene a Szovjetunióban, és milyen érdekes, hát ami tulajdonképpen az egész rádiót, hát egy idő után vitte, az volt az alapkoncepció, hogy minden hallgató egy potenciális műsorkészítő. Ez itt szépen ki lett mondva, de én voltam talán, hát nem is az egyetlen, de az, aki ezt legkomolyabban vette, úgyhogy minden betelefonáló, vagy a sok betelefonáló ilyen rejtvény volt, vagy csak hozzá szólásat, és akkor kérdezgettem őket, hogy meg behívtuk őket, és akkor hát egy időben már majdhogy nem így a műsorkészítők fele azzá vált, aki rádióhallgató volt. Ugye sokan bejöttek, és csak úgy körülnéztek, aztán visszasöjöttek, volt, aki csak visszajárt, mert baromira élvezte, hogy ez milyen jó buli meg közösség, de azért nem csinált műsort, és volt, aki betelefonált, és mondta, hogy hát neki van ilyen-olyan lemeze, vagy ilyen-olyan témája, és akkor egy idő után saját műsora lehet, ezeket általában én tanítottam be, vagy én vezettem föl, ugye technikusként is dolgoztam, és hát meg volt, hogy ilyen műsorcímeket is én találtam ki nekik.
Én egy speciális dolgot hozok föl itt, ami a rögtönzést jelenti. Szilveszterkor élő adás volt a Civil Rádióban, és azt találtuk ki, hogy akkor még nem volt mobiltelefonia ilyen erősen, hogy utcai telefonfülkéken már volt telefonszám, és egy jó pár helyen fölirattuk a telefonszámot, és fölhívtuk a telefonszámot élőben, nem tudtuk, hogy ez mi történik, és akkor hát ott szólt valahol, mondjuk az Oktogonon, például erre határozottan emlékszem, szólt a telefon, egy darabig úgy csörgött, egyszer csak valaki oda ment, fölvette. És ott kiderült, hogy ő éppen árulta a lumbalmokat, vagy talán virágot, vagy valami ilyesmit. És akkor kértem, hogy mondja, hogy mit látott, kik jönnek. Tehát, hogy most nem akarok ebbe belemenni, mert ez egyébként egy nagyon izgalmas vonulat lehet, de hogy ezt a rögtönzést, vagy az élet adott pillanatára való reflektálást, ez jelentette, jó, ez egy ünnepi alkalom, meg buli szilveszteréjel, ugye, vagy késő este, vagy kora este, már mindenki azért olyan jó hangulatban van, de ahhoz ez illő volt, hogy így megszólaltassuk.
Te azokat emeled ki ebből, azokat a példákat eddig, amelyek helyben olyan érdekes ügyek voltak, ami az országos nyilvánosság számára is izgalmas lehet. Egy kicsit a másik felét kérdezem, hogy te neked mi arról a benyomásod, hogy ugyanakkor a lokalitásban nagyon fontos szerepük volt, ami lehet, hogy tényleg egy szomszéd faluban, vagy egy másik kistérségben, vagy megyében már kevésbé releváns.
Erről túl sok benyomásom nincs. Én Piris Csabán lakom, itt volt a Zöld Hullám rádió, amit amikor még létezett, hallgattunk, és az nagyon fontos is volt, hogy egy helyi hangot a rádió készüléken keresztül, tehát az eszméletlen érzés, amikor egy falu a saját rádióját tudja hallgatni, mondom én úgy, hogy itt laktam, most is itt Piris Csabán vagyok. Teljesen más, mint egy központi rádiót hallgatni. De hát, vagy ha elmegyünk a Vajdaságba, ott minden városnak van, kisvárosnak, falunak van saját rádiója, vagy legalábbis volt, amikor még kalózként lehetett. De most is vannak. Tehát vannak olyan régiók a világon, vagy Görögországban, ahol minden szigetnek van rádiója, ahol ez intézményesült, ez a gondolat, hogy ilyen kis egységek, közigazgatási egységek is lehetnek médiatartalom szolgáltatók rádióban is.
És azokban ez megjelenik, az, amit a közösségi rádiózás kapcsán az elején mondta, hogy más hangon szól, tehát, hogy nem ugyanazt a központi...
És nem csak, hogy más hangon szólnak, hanem mindegyik a többihez képest is más hangon szól. Tehát így mondjuk, hogy a falunak az íze, vagy a falunak a saját identitása is, vagy annak a társaságnak, aki a faluban ezt csinálja, vagy városrészben, vagy lakótelepen, az is megjelenik. Tehát ezzel... Ez mind végtelenül sokszínűvé teszi azt a rádiós piacot, amióta ez el lett sorvasztva, és nem támogatja az állam, azóta nincs. Ez egy borzasztó hiány, és már az is borzasztó azt tudni, hogy ez volt, és ez lehetséges, és ha ezt továbbfejlesztették volna, akkor ez mennyi embernek adott volna inspirációt, vagy motivációt ahhoz, hogy kreatívan éljen amellett, hogy közben végzi a saját munkáját. És hogy ez, de hát nem csak ez, hát a regionális, a Magyar Rádió regionális stúdió is eltűntek 10-14 évvel ezelőtt. Tehát a centralizációval szemben, ez a decentralizáció falu szinten, érdeklődési közösség szinten, ez egy politikai döntés, hogy ezt engedik vagy sem. Én mindig azt Új-Zélandot hozom föl példának, mert Új-Zéland az egyetlen ország világon, ahol a kisközösségi rádiókhoz nem kell engedély. Tehát bárki csinálhat, megvan néhány frekvencia, hogy ezt lehet használni, és ki van adva az engedély arra, hogy nem kell engedély ilyesmit indítani. És egy nagyon gazdag, tehát hogy ez beleépült az ottani kultúrába. És ez mind nincs nálunk.
Tudnál-e összefoglalni egy pár dolgot, hogy mi ennek a közösségi szabad rádiózásnak, milyen társadalmi haszna lehet, tehát a közösség számára hogyan használható föl, hiszen azért többnyire ez lokalitáshoz kötődik?
Hát ahogy mondtam, az ELTE kapcsán valószínűleg nem az oknyomozó tényfeltáró vonal lenne a legerősebb, vagy ebben, hanem a helyi értékeknek a...
Ezzel a kontroll szerepnek a tompítására gondolsz? Tehát, hogy nehéz őszintén kritikus rádiót csinálni a helyi közegben?
Igen, mert valaki meg fog sértődni, akit én személyesen ismerek, és nem akarom, hogy megsértődjön. Szóval oda professzionális újságírók kellenének, akik nincsenek olyan erősen beleágyazva abba a közösségbe. De
azért az, ezt én egy kicsit vitatom, mert a civil társadalomnak éppen egy szerepe, hogy vállaljon föl valamilyen szintig valamilyen visszajelzést és kontrollt, nem biztos, hogy rögtön kardot kirántva, de hogy egy folyamatos társadalmi visszajelzést adjon. De különböző vérmérsékletűek vagyunk, meg hát különböző dolgokat is gondolhatunk.
De hogy aki egy közösségi rádióban van, az a Mari néni és a srácok az iskolából, azoknak ez egy kockázatot jelent a helyi közösségben levő hálózatuk fenntartásában. Viszont, hogyha vannak helyben intézményesült szervezetek, akik mint intézmény, és nem mint magánszemély képesek kritizálni a helyi folyamatokat, akár egy helyi politikai ellenzék, ki pártnak, vagy szervezetnek a fórumaként, vagy az egyik, a rádión belül egy ilyen műsor is lehetne.
Egy akkor erős az környezetvédő mozgalom például, ami ott helyi ügyel küzd.
Szóval, igen. Tehát egy inkább így intézményesült műsorokként ott igen. Tehát oké, fogadom, hogy lehetne. Lehetne, csak hát kevés például. De az, hogy a helyi értékeket a Rákóczi Falvai Rádió, az például nagyon erős volt ebben, hogy interjúkat csinált helyi olyan emberekkel, akik a falu életében fontosak voltak. Vagy rávilágítani, programokat csinálni, vagy szerkesztőségként összefogni ezt. De igazából a legfontosabb funkció szerintem egy kis közösségben az, hogy akik csinálják, azok csinálják. Tehát nem egy szolgáltatás, hanem a saját maguk, hogy létesüljön egy kreatív társaság, aki értelmesen tölti az idejét ebben a falun belül, és még szolgáltat is, szinte azt mondanám, hogy melléktermékként, de a fontos az, hogy ők megtalálják az saját hangjukat, és azt erősítsék azáltal, hogy rádióznak.
Sorozatunk következő 7. podcastjában a Szabad Közösségi Rádió összefogásaiból alakult közös eseményekről beszélgetünk, az abban közreműködőkkel, és részletesebben bemutatjuk a közös fellépésre és érdekérvényesítésre alakított Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetét.
Will there never be an end to the Indian War? just like before. Will there never be an end to the Indian wars? It's not breech-loading rifles and wholesale slaughter. It's kickbacks and thugs and diverted water. Treaties get signed and the papers change hands. But they might as well draft these agreements in sand. Noble savage on the cinema screen. An Indian's good when he cannot be seen. So-called white, so-called race, digs for itself a pit of disgrace. You thought it was over, but it's just like before. Will there never be an end to the Indian Wars? You thought it was over, but it's just like before. Will there never be an end to the Indian Wars? Will there never be an end to the Indian War?
Már a fülében vagyunk. Civil Rádió.
knocking pneumonia and a boogie woogie boo. Monster knocking, baby, that ain't all. I wanna kiss her, but the gal too tall. Young man, rhythm got a hold of me too. I got a rocking pneumonia and a boogie woogie boo. Wanna scream, I want to hold you low. I would be running, but my feet too slow. Young man, rhythm got a hold of me too. I got a rocking pneumonia and a boogie woogie boo.
Valahová, lehet, hogy jó felé, lehet, hogy nem. De mindenkinek el kell indulni valamerre.
De hogy ez az út majd merre menne, mégsem kérdezem. Elkerülni sorsom úgy sem tudnám, mert sorsom a végzetem. De tudom, felettem a kék ég, és addig nem kell semmi más. Kékig, és addig nem kell semmi más.
Szegény jó anyám is mindig mondta, mi lesz belőled, fiam? Más ember örül, hogy lup van a száján, s marad, ahol van.
Reggel a cipőmben volt egy béka, ingem szétszakadt, és a lukakon a fölcsókolja puszta talpamat. De tudom, felettem a kék ég, és addig nem kell semmi más. Felettem a kék ég, és addig nem kell semmi más. Jut még egy angyal, sok dolga van velem. Nem az ágyban végzem, hajtam érem át az életen. De addig vigyázz rám egy angyal, vigyázz, hogy merre lépjek én.